Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A legutóbbi alkalommal a végidő tragikus jelenségeiről volt szó, amelyeket a Jelenések könyve csapások sorozataiként tár elénk. Zömmel olyan természeti katasztrófák ezek, amelyek enyhébb fokát már bizony ma is tapasztaljuk. A Jelenések szerint három csapássorozat sújtja a földet, ahogy erről a múltkor volt szó, és mindegyik 7-7 csapást tartalmaz. Na már most a második és a harmadik sorozat között, akkor, amikor a föld és az emberiség már valami elképzelhetetlenül katasztrofális állapotban lesz, fellép két titokzatos személy, a sátán két utolsó küldötte, az Antikrisztus és annak prófétája, a hamis próféta. Ma az elsőről beszélek, az Antikrisztusról. Először is, hát mit jelent az a szó, hogy Antikrisztus? Második elemét, Krisztus, jól ismerjük. És ismerős az anti előtag ellen jelentése is, olyan kifejezésekből, mint antiszociális, antiklerikális, antidemokratikus, és így tovább. A kifejezés tehát azt jelentené, hogy ellen Krisztus. Csak hogy a helyzet egyáltalán nem ilyen egyszerű. Mert az antiszócskának van egy másik jelentése is, valami vagy valaki helyett. Az Antikrisztus felkent megváltónak, Krisztusnak mutatja magát, Krisztus helyére akar állni, miközben Urunknak tökéletes ellentéte mindenben, céljában, hogy elvegye a hitet, Istent, a megváltást, az üdvösséget, az örök életet az embertől, módszerei hamisak, hazugok, félrevezetők, erőszakosak. Az Antikrisztus szót magát csak Jánosnak a levelei alkalmazzák, Jézus vagy Pál inkább a hamis Krisztusok, a bűnembere, a kárhozat fia, vagy nemes egyszerűséggel a fenevad kifejezést használja, de akiről e nevek alatt mind szó van, az ugyanaz a személy, az Antikrisztus. A Biblia szerint e két utolsó sátáni alak fellépését előképek előzik meg a történelemben sok Antikrisztus és sok hamis próféta. Éppen ezért a Jelenések könyve 17. fejezet 8-9 verse úgy jellemzi az Antikrisztust, hogy idézem, volt, és nincs, és jelen van. Szóval megfoghatatlan jelenség előfutárai képében időnként föl-föl bukkan a történelemben egy-egy különösen gonosz és sátáni vezető személyében. Antikrisztusnak tartották többek között néhány római császárt, főleg Nerót és Domicianust, vagy Julianus apostatát, a hitehagyó császárt. A zsidó történelemben korábban Antiochus Epifánészt, későbben Hitlert, Sztálint és sok-sok más alakot. Az Antikrisztus így elődeiben időnként felbukkan, majd aztán eltűnik, de ura, a sátán, a démoni szellemiség eközben sem szűnik meg, munkálkodik a földön, és hihetetlenül sok embert elcsábít. Valóban igaz rá a jellemzés, hogy volt, és nincs, és jelen van. És akkor is jelen van, amikor nincs. Szóval nagyon megfoghatatlan. Ezekről az előképi antikrisztusokról most csak annyit mondanék, hogy már az első században, az ősegyház korában jelentkeztek eretnekségek formájában. És itt a sátáni ravasság. Rögtön a hitnek a leglényegét, a szívét támadták. Az első János levél második fejezet 18-al kezdődő szakasza szerint, ugyanis voltak, akik azt terjesztették, hogy Jézus Krisztus nem Isten. Nem Isten fia, nem egy lényegű Istennel. És amit a levélíró erről mond, Hát az megrázó, azt mondja, hogy ezek közülünk kerültek ki. A sátáni gondolat az egyházon belül kapott lábra nem külső támadás volt, hanem belső métej, ami sokkal-sokkal veszedelmesebb. És aztán ugyanezen levélnek a negyedik fejezet elején pedig azt írja a szerző, hogy voltak másféle antikrisztusok is, eretnekek, akik épp ellenkezőleg azt tagadták, hogy Jézus testben jött el, azaz valóságos ember volt. Azt tanították, hogy Jézus embersége csak látszólagos volt. Teste látszattest, minden tette, szenvedése, halála, feltámadása, mennybe menetele, mindez látszat volt csupán. Ugye látjuk, kedves hallgatóim, hogy mi a lényeg. Mind a két eretnekség a megváltást tagadta. Krisztus, mint megváltót tagadta. Hát ezért nevezi őket a János levél joggal antikrisztusoknak, mert ezek a hitromboló tanok, ezek nem sátáni lényegükben, hanem csupán méretükben, hatásuk nagyságában különböznek az utolsó, a világvégi nagy antikrisztusnak a tevékenységétől. Hiszen a bűntől csak az Isten ember képes megszabadítani. Az Isten ember, vagyis olyan lény, akinek egyetlen személyében egyszerre van két természete. Egy személyben két természet. Isteni és emberi. És mindkét eretnekség tehát a megváltást támadta már az első század korai évtizedeiben kétfelől, tagadva vagy Jézus istenségét, vagy emberségét, és megváltás pedig egyik esetben sincsen. És megcsodálhatjuk itt, kedves hallgatóim, az ősegyháznak a zseniális hitérzékét, amivel azonnal felismerték az összefüggést a hitehagyás, az apostázia, meg az antikrisztus megjelenések között. Így lesz majd a végidőben is, hogy az antikrisztus megjelenését hatalmas nagy apostázia előzi meg. No, mielőtt az utolsó antikrisztusról szólok, az első szó mindenképp legyen a reménységé. Ugyanis Jézus a Lukács evangélium 21-es fejezetben, miután felsorolta a végidő előjeleit, közöttük az antikrisztusok és a hamis proféták megjelenését, tehát mindezek után a 28. versben a lelkünkre köti. Amikor mindez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje. Gyönyörű. A végidő előjelei, az utolsó csapások szörnyűek, kétségtelen. De mi ezekből is azt olvassuk ki, hogy napról napra közelebb van Jézus Krisztusnak a második eljövetele, aki eljön értünk. Mi az antikrisztus tevékenységének a lényege? Azt igyekszik elhitetni az emberekkel, nagyon változatosan, találékonyan, sokféle eszközzel, és ma úgy néz ki, nem is kevés sikerrel. Tehát azt, hogy nem Jézus az emberiség megváltója, hanem ő, az antikrisztus. Prototípusa, atya a sátán viselkedése. Amikor megkísérti Ádámot és Évát a paradicsomban. A lényeg nagyon egyszerű. A kígyó, sátán, az antikrisztusnak az atya, tagadja mindazt, amit az emberek nem szeretnek. És ígéri mindazt, amit pedig szeretnek az emberek. Így hízelgő, hízeleg. A megkísértéskor például, tehát a paradicsomban azt sugallta, hogy a bűn nem bűn, nincs következménye. Szálljatok csak szembe bátran Isten parancsával, egyetek csak arról a fáról, mert azt mondja, dehogy is fogtok meghalni. Bagatelizálja a bűnt, és azt ígéri az embereknek, amit azok szeretnének hallani, amire a szívük hajlik, de megadni persze nem tudja. A sátán például megistenülést ígér, olyanok lesztek, mint az Isten, erkölcsi autonómiát ígér nekik. Jónak, rossznak tudói lesztek, és ti fogjátok meghatározni, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. És nem fügtök senkitől, Istentől sem. Később meg a végidő zűrzavaros, véres, életveszélyes, kaotikus állapotai közepette mit ígér az Antikrisztus? Hát, két dolgot. Világbékét és általános jólétet. Ugye milyen vonzó dolgok ezek? És cserébe nem kér mást. A sátán embere az Antikrisztus. Csak azt, hogy hagyd el Istent, tagadd meg Krisztust, a hitedet, mondjál le üdvösségedről, örök életedről, és kövesd őt. Nosza hát, kedves hallgatóim, a leírás szerint csodálta, vagy csodálni fogja, mert ez mind a jövőben lesz, és követi, meg imádja majd az Antikrisztust az emberek közül majdnem mindenki a végidőben, a megfogyatkozott igaz hívőket kivéve, akik Istenhez ragaszkodnak. Csodálják majd, követik, imádják. Így írja a Jelenések szerzője. No hát Krisztus nem ígér ilyeneket, nem. Nem. Ellenkezőleg mindkettőről világosan kijelenti, hogy nem lehetségesek a jelen bűnös világban. Ameddig a bűn uralkodik, na hát addig nem lesz világbéke. Sem pedig általános jólét. Szegények mindig lesznek veletek. Igaz? A béke és a jólét egyedül Isten országában lehetséges. Az utolsó Antikrisztust a Jelenések könyve 13. fejezete írja le, elsősorban az első 10 vers. Megjelenését azonban bevezeti a 12. fejezet, ami arról szól, hogy miképpen üldözte és üldözi a sátán Jézust meg az egyházat. A jelenéseknek az időrendje szerint, a kronológiája szerint az Antikrisztus az úgynevezett második és harmadik csapás sorozat között jelenik meg, vagyis válságos időben, amikor már egy lepusztult földet talál, az emberiség pedig testileg, lelkileg, erkölcsileg, szellemileg egészen-egészen leépült és lezüllött állapotban lesz. Na csak ekkor lép a történelem színpadára. Az utolsó nagy Antikrisztus úgy, mint szótér, mint megmentő, megváltó, szabadító ebből a borzalmas helyzetből, és nyomában segítője a hamis proféta. Az antikrisztusi sátáni világuralomnak a vallási, ideológiai támasza és propagátora, a féle vallásügyi szakértője. Az ő feladata lesz majd, hogy világvallást szervezzen az Antikrisztus meg a sátán imádására, hogy minden vallást eltöröljön, főleg a kereszténységet, és világvallást szervezzen. Az Antikrisztus és a hamis proféta közös célja az emberiséget egyetlen egységes világuralom alá bevinni, egyetlen közös világvallás nevében, amely az Antikrisztus vallása lesz. Fellépésüket, ismét mondom, nagy-nagy válság előzi meg, mert az Antikrisztusnak az a taktikája, hogy előidézi szépen a válságot, a világ, meg az egyház, figyelem, az egyház válságát, majd fellép megmentőként, áll Krisztusként, azzal az ígérettel, hogy ő megszabadítja az embereket ebből a nyomorúságos helyzetből. Mindezek után elolvasom ezt a részt, tehát Jelenések könyve 13. fejezet első 10 vers. Azt mondja a látnok: láttam, hogy egy fenevad, ez az Antikrisztus, emelkedett fel a tengerből, amelyiknek 7 feje és 10 szarva volt, szarvain 10 korona, a fejein pedig Isten káromlások nevei. A fenevad, tehát az Antikrisztus, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, lábai, mint a medvelábai, szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány, ez a sátán, tehát a sátán neki adta erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam, hogy a fejei közül, az Antikrisztus fejei közül, az egyik szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta és követte a fenevadat, és imádták a sárkánykígyót, a sátánt, aki hatalmat adott ennek az Antikrisztusnak, és imádták az Antikrisztust, és így szóltak, kicsoda hasonló a fenevadhoz, és kicsoda harcolhatna vele. Nagy dolgokat és káromlást beszélő száj adatott neki, és hatalom a cselekvésre 42 hónapig. Káromlásra nyitotta száját Isten ellen, káromolta nevét, hajlékát és az églakóit, és megadatott neki, hogy harcra keljen a szentek ellen, és legyőzze őket. Hatalmat kapott minden törzs, és nép, és nyelv, és nemzet fölött ez az Antikrisztus. És imádni fogja őt a föld minden lakója, mind, akiknek a neve nincs beírva a világ kezdete óta megölt bárány Krisztus életkönyvébe. Akinek van füle, hallja meg. Aki fogságba ejt, fogságba megy. Aki karddal öl, kard által kell megöletnie. Itt van a szentek álhatatossága és hite. Itt a végén a látnok figyelmeztet, hogy az Antikrisztus ellen nem lehet fegyverrel meg erőszakkal harcolni, mert ebben ő sokkal erősebb nálunk. Mivel a sátántól nyeri ugye az erejét. Kettő dolgot lehet tenni mindösszesen. Kitartóan ellenállni, összeszorított foggal a sátáni csábításoknak, félrevezetéseknek, és várni, várni Jézus eljövetelét. Azt mondja a szerző, ebben áll a szentek álhatatossága és hite. Na most az író jelképek segítségével írja le ezt az Antikrisztust. Egy párat ezek közül vegyünk sorra. Először is az Antikrisztust a sátán a tengerből hívja elő. A tenger pedig a népeket jelképezi a Bibliában, a népeket mégpedig forrongó állapotukban. Föltámadott a tenger, a népek tengere, ugye ismerjük. Tehát a végidőbeli fenevad, az Antikrisztus, az az emberek közül jön ki, ember lesz. A népek vezetői közül választja ki őt a sátán, hogy azután minden nép fölé emelje, és a világ egyetlen ura legyen. De, hangsúlyozom, ez egy ember lesz. Ember. Másodszor. A hét feje, ugye ez a hét a teljesség száma. Hét feje van, ez azt jelenti, hogy az Antikrisztus egy végtelenül okos ember lesz. Sátáni értelemmel bír. Sokkal ravaszabb, mint az emberek. És puszta emberi erő nem tud majd neki ellenállni. Semmi módon. Fejein káromlások nevei. Vagyis ez a végtelen okosság az antikrisztusi gondolkodás középpontjában mi áll? Az Isten káromlás. Minden vágya, hogy kitépje Istent az emberek szívéből. Aztán ezen a hétfejen van 10 szarv. Hát ugye gondoljuk el, hát már a megjelenése is micsoda torz ennek az alaknak. A szarv a hatalom jelképe, és a szarvakon levő 10 korona pedig e hatalomnak a külső megmutatkozása. Tehát erről van szó, és a 10-es pedig az ember száma a Bibliában. Nem olyan sokszor fordul elő, de az ember száma. Az ember 10 parancsolatot kapott például, 10 csapás sújtotta Egyiptomot, az Ószövetség idején 10 edet kellett fizetni a templom számára, egy profécia szerint pedig a végső időkben 10 pogány megtérő jut majd, úgymond, egy hívő, egy zsidó emberre. És itt tovább, és itt tovább. Az ember száma. Az Antikrisztus, tehát az egész emberiség feje akar lenni majd, teljhatalmat akar szerezni az egész világ felett. Célja az egységes világhatalom létrehozása a saját vezetése alatt. Ez ördögi. Na, ez volt a második dolog, és a harmadik pedig az, hogy az Antikrisztus Krisztus ellenében, Krisztus helyettesítőjeként lép fel, és ezért aztán az ara alakja egy merő plágium, utánzás. Először is a három alak, a sátán, az antikrisztus, meg a hamis próféta, ez a három, együtt a szent háromságot plagizálja, azt majmolja. Van a sátán, van annak fia, az antikrisztus, és van annak lelke vagy szelleme, ideológusa, lélek, a hamis próféta. Ezek hárman egyfajta ellen szent háromságot alkotnak. Ennyire nem tud sátán újat kitalálni. A másik ilyen látszat megtévesztő hasonlóság az, hogy amint Krisztus Jézus körül föllépett egy próféta, a keresztelő, úgy az antikrisztus körül is tevékenykedik majd egy próféta, ez a hamis próféta. A harmadik hasonlóság még különösebb, hogy amint Krisztust megsebesítették ellenségei, úgy az antikrisztus szintén halálos kardvágta sebet kap, amikor a történelem, és valamikor a történelemben pedig ez a sebe majd begyógyul. Hát mit jelent ez? Az antikrisztus nem más sebesítette meg, kedves hallgatóim, mint az evangélium, az ige, amelyet a Biblia tényleg gyakran nevez kardnak. Kardvágta sebről van ugye szó. Az evangélium meg az ősegyháznak a hihetetlenül sikeres korai terjeszkedése az evangélium hirdetés. Ez sebesítette meg. És mikor gyógyul be ez a seb? Hát ezt az újkorra szokták tenni legtöbben a francia forradalom idejére, ekkor ugyanis visszatért a hajdani pogányság kettő vezéreszméje. Az emberközpontú, Istent kizáró, emberközpontú, antropocentrikus szemlélet, meg a világuralom ideológiája. Ami az elsőt illeti, visszahozták a régi pogány görög filozófus Protagorász jelszavát. Mindennek mértéke az ember. Hát kérem szépen, ez félelmetes, nem Isten, mert az ember felett nincs semmi felsőbb instancia. Az ember, mindennek az ember a mértéke. Vagy a Notre-Dame-ban istenként tisztelték és megkoronázták az úgynevezett ész istennőjét, egy hölgyet, aki polgári foglalkozása szerint színésznő, meg utcanő volt. Gyalázat. Ugyanakkor szintén visszatértek az istenellenes nagybirodalmi törekvések. A felolvasott részletben az antikrisztus nem véletlenül mutatja a hasonlóságát ugyanannak a három fenevadnak, a párducnak, a medvének és az oroszlánnak, a külsejét. Ugyanazok ezek, mint akik a Dániel könyvében az ókori fenevadak világuralomra törő nagyhatalmak jelképei voltak. Babilon, Perzsia, Makedónia, meg Róma. Ezek bármekkora volt a valóságos földrajzi kiterjedésük, mind világuralomra törtek. Akár csak teszi majd a végidőbeli antikrisztus, aki egyesíti mind ezeknek a vadállatias hatalmaknak a tulajdonságait és ambícióit. És világválság idején jön elő, amelyet ő idéz elő, hogy aztán nagy rendteremtőként, új megváltóként lépjen fel. Két fontos téma marad a következő alkalomra, kedves hallgatóim. A jelenések, tehát amit felolvastam, jelenések könyve 13. fejezet, 3. és 4. versében azt olvassuk, hogy az egész föld csodálja majd, és követi a fenevadat, és imádják majd őt. Meg tehát az antikrisztust, meg a sátánt, az ő küldőjét. A föld népességének túlnyomó része ezt teszi, iszonyú. De vajon miért? Miért csodálják? Miért követik vagyis engedelmeskednek neki. Miért imádják? Na, ez az egyik. A másik fontos téma az, hogy az Antikrisztus nem akármikor lép fel, hanem ennek vannak bizonyos, szigorú előfeltételei. Most csak felsorolom, és a következő alkalommal erről lesz szó, tehát tömeges apostázia, vagyis hitehagyás, blaszfémia, vagyis istenkáromlás, és törvénytelenség, és az, hogy az emberiség kellőképpen már meglegyen tévesztve. Ezek az előfeltételei az Antikrisztus végidőbeli eljöttének. Kérdés, hogy ezek ugye mennyire vannak jelen már is a mai világban. No, ezzel folytatom tehát, kedves hallgatóim, és köszönöm, hogy meghallgattak. Dér Katalin vagyok, dicsértessék a Jézus Krisztus. Amen.
Mik lesznek ezután? Proféciák a végidőről. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.
Terefere. Aktuálisokról női szem.